akkor, akik nem voltak itt még a reggeli bemutatásnál, bemutatkozok, Veresné Kovács Judit vagyok, és nagy örömömre szolgál, hogy itt van a férjem is, aki szintén pszichológus. Egyébként itt dolgoztam szembe a nevelési tanácsadóba. Hát itt helyileg úgy körülbelül olyan 18 évet, egyébként pedig 34 évet, és ugyanúgy, ugyanazokkal a problémákkal küszködöm, mint itt a hallgatók, még az unokával is. Ugye, sok mindent tudok, sok mindent tanultam, az Úr sok tapasztalatot adott a sok-sok család és gyerek által, de nem mondhatom azt, hogy én most már tudom, hogy hogy kell csinálni. Ez az egész délelőtt arra lesz jó nekünk, hogy együtt gondolkodjunk ezekről a kérdésekről, és épüljünk egymás tapasztalatai és látásai, és egymás hite által. Most mindenkit arra kérnék, hogy gondolkodjon el azon, hogy amikor gyermek volt, akkor melyik esemény volt ő rá nagy hatással, olyan módon, hogy még így felnőtt korára is kihatott. Gondoljon egy ilyen eseményre. Ezt nem kell most mindenkinek elmondani, csak úgy magukba gondolják végig, hogy mire gondolnak a legelsőre, hogy most melyik esemény volt rám nagyon nagy hatással. Hát, azt kérdezném, hogy ez az esemény, ez milyen közösséghez kötődött? Milyen csoportosuláshoz kötődött? Milyen emberi közösséghez kötődött? És most lenne a kérdésem, hogy mondjuk iskola, akinek tegye föl a kezét. Mondjuk, köszönöm szépen, van egy iskola. Akinek az óvoda jutott most eszébe? Nincs. Akinek a barátaival, barátnőivel, mert főleg hölgyek vannak itt, való együttlét jutott eszébe? És akkor most tegye fel a kezét az, akinek valamilyen családban történt dolog jutott eszébe. Jó. Kineveli a gyermeket, ugye? Akkor látjuk, hogy ugye családban kapjuk a gyermeket, és családban nevelkednek a gyerekek, ugyanakkor hát nagyon erős hatások között van ez a család. Ugye? Mert ez a család nem úgy önmagában van, hanem egy társadalmi környezetbe. Nagyon sajnáltam, hogy itt a képek közé nem tudtam beilleszteni. Viktória küldött nekem egy nagyon jó kis plakátot, ahol ott a gyermek a számítógép és a tévé között, és éppen nem tudja, hogy most melyikhez forduljon inkább. Tehát, hogy kineveli a gyermeket, ugye a családja neveli, és ez a család egy társadalmi környezetben van, és az a társadalmi környezet kihat a családra, kihat ránk, és nekünk kell megküzdeni elsősorban ezekkel a hatásokkal, hiszen egy szellemi harcmezőn vagyunk. Szellemi harcmezőn vagyunk, és a hívő élet is mindvégig harc. És abba a szellemi erőtérbe vannak a gyerekeink is, és abba a szellemi erőtérben kell nekünk a harcunkat, a mi futásunkat megfutni, a harcunkat megvívni a sátán erőivel, megvívni a magunk gonoszságaival, és megvívni a környezetből jövő mindenféle gonosz hatással. Hát, ugye első kérdésnek elég banális, hogy mi a nevelés, ugye szellemi, testi, erkölcsi fejlődés tudatos irányítása, a gyermek leendő hivatásra való tervszerű felkészítése. Pedagógiai pszichológia elsősorban a személyiség kibontakoztatását emeli ki, a szocializáció, társadalmi életbe való beillesztés és az életpályára való felkészítés. Mi hiányzik? Nem néztem az órámra, mikor kezdtem, fél van. Hát hiányzik, hogy ki? Ki is a, kire a nevelés irányul, és ki is az, aki nevel? Mindnyájan. Az Úr gyermekei, az Úr alkotásai. Akár tudjuk, akár nem. Azt mondta nekem napokban egy kislány, hogy ő nem hiszi. Nem az attól van az Úristen, mert hogy ő most hiszi, vagy nem hiszi. Most pillanatnyilag ő azt mondja, hogy ő nem hiszi. De attól még van. Az Isten megteremtette az embert, a maga képmására, Isten képmására teremtette férfivá és nővé. Itt tud megszületni a gyermek. Gyermek nincs férfi és nő nélkül. Még a modern korba sem. És ők kapták a gyermeket, és Éva mit mondott, mikor megkapta a gyermeket? Fiút kaptam az Úrtól. Ez a hála volt a szívébe. Fiút kaptam az Úrtól. Ugye az ember a föld porából, és Isten leheletéből állt össze az Isten alkotása révén. Az Isten leheletére vel élő lényé tette, és ez az élet az ő leheleté által van, hogy vele kapcsolatba tudunk lenni, és a gyerekeink is kapcsolatba tudnak vele lenni. Tehát, hogy mi hiányzott a meghatározásból? Hogy Isten a teremtő, Isten, és ő adja az útmutatást is, ahogy Krisztina bevezetőjébe elhangzott, őtől lekérhetjük a tanácsokat. Ha úgy neveljük a gyermeket, hogy Istenre figyelünk, akkor fogjuk tudni neki megfelelő módon nevelni a gyereket, és akkor nem fogja elfelejteni, még öreg korában sem. Igen. Hát egy pszichológiai modell, honnét hová akarjuk eljutatni a gyermeket, ugye, amikor a kisbabának kell valami, akkor egy globális reakciót ad, sír, kapálózik, még nem tudja differenciálni, hogy mi is a baja, mi se tudjuk. Mi is csak ott nézzük, hogy most vajon mi baja lehet, próbálkozunk, differenciálatlan még. Abba tagolatlan reakcióval valamit jelez, nem tudjuk, mit jelez. Szeretnénk ugye eljuttatni oda, hogy meg tudja fogalmazni, hogy önállóvá váljon, hogy képes legyen a társai közé beilleszkedni, képes legyen az emberi társadalomba beilleszkedni, és egy érett személyiség legyen, aki felelősséget tud vállalni a tetteiért. De mit mond a Biblia? Az, hogy a gyermek, amikor megszületik, halott. Ez elég furcsán hangzik, de szellemileg életre kell kelteni. Benne van az élet lehelete, de rajtunk múlik, hogy az élet leheletét engedjük-e kibontakozni, engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, mondja Jézus, és ne akadályozzátok. Vajon nem mi vagyunk-e az akadályai annak, hogy a gyermekbe az Isten lelke éljen, életet nyerjen, vagy akadályozzuk? Talán a Sunémi asszony példáját emelném ki, nagyon szép könyv, Hinni, tanítani, és nem tudom még mi a harmadik név, a címe egy könyvnek, Spurgeon írja le, nagyon nevelni. Köszönöm szépen, nagyon szépen írja le, ahogy a Elízeus proféta életre kelti azt a gyermeket. És ezt példaként állítja elénk, hogy ugyanúgy a mi testmelegünkkel, ugye a nem verbális megnyilvánulásainkkal, az ölelésünkkel, a szeretetünknek a testi kifejezésével, és ugyanúgy a mi leheletünkkel, a mennünk levő Szent Léleknek a továbbadásával, lehelésével, hogy úgy tudjuk mi is életre lehelni a gyermekeinket. És az nem egy tanítás, az nem önmagában ismereteknek az átadása, vagy verbális megnyilatkozás, hanem ahogy Krisztina mondta, a teljes életünkkel nevelünk, és amik mi vagyunk. Ahogy minket is az Úr Jézus életre keltett, pedig halottak voltunk. Ugye, hálás vagyok, hogy a férjem elkísért, és mi elmondhatjuk, hogy mi is halottak voltunk. Tovább, mint ahogy itt ülnek a fiatal édesanyák, mi még halottak voltunk ebbe a korba. És a pszichológia eszközeivel és módszereivel próbáltuk nevelgetni a gyerekeinket, az akkor éppen divatos irányzat szerint a meleg, engedékeny légkörbe. Aztán csak úgy mondtuk egymásnak, hogy már a küszöb alatt kúszunk, mert most már itt a két fiú az Úr. Bizony, nehéz gyermekeket nevelni. Hogyan? Manoa kéri, hogy kérdezze meg, az asszony kap kijelentést, bizonyára ismerik a jelenlévők a bírák történetében, hogy volt egy, ugye több ilyen házaspárt is ismerünk a Bibliából, akiknek nem volt gyermekük, és angyal megjelent, és azt mondta Manoá feleségének, hogy gyermeke lesz. Gyermeket kap az Úrtól. És akkor Manoá azt mondja, hogy kérlek, Uram, Istennek az embere, akit küldöttél, hadd jöjjön el ismét hozzánk, és tanítson meg bennünket, hogy mit tanni, hogy mit cselekedjünk ezzel a gyermekkel, hogyha megszületik. Hogy hogyan neveljük a gyermeket, azt mondja el nekünk az angyal, aki kijelentette, hogy lesz gyermekünk, hogyan kell nevelni majd azt a gyermeket. Keveset tudunk Jézus gyermekkoráról, a megszületésének körülményeiről többet, és ugye, a 12 éves gyermekről van még ott közbe szó. Jézus pedig gyarapodott bölcsességben, testben, Isten és az emberek előtt való kedvességben. Ugye rögtön a nevelést megvilágítja, testi nevelés, bölcsesség, értelmi nevelés, emberek előtt való kedvességben. Viselkedéses nevelés. De hogy mennyire bonyolult kérdés ez a nevelés, Karácsony Sándor például azt mondja, ugye ő az egyik kiváló, neves református nevelő, iskola is van, Karácsony Sándor iskola, hogy a gyerek önmagában nem is nevelhető. Önmagában nem. Nevelhető a társadalmi kultúrára, ami végül is a tudomány, nevelhető a művészetre, érzelmi, tehát a gyermek érzelmi nevelése, az a társadalmi nevelésben a művészetekre való nevelés és az esztétikai nevelés, nevelhető a viselkedésében, a társas viselkedésre, és nevelhető a hitének megvallására, nem a hitre, hanem a hit megvallására, és egymás vallás, a megvallás által való hitben való építésre. Kinek a felelőssége a nevelés? Aki kapja a gyermeket, mindig annak a neve, annak a felelőssége. Az ő felelőssége elsősorban, aztán jönnek azért sorba, ugye, ha kapják a szülők, mert ugye férfi és nő feltétlenül szükséges, az anya és az apa, természetesen az anyának az első időszakban egy kicsivel több a szerepe, bár az anya állapota nagyon jelentősen függ attól, hogy az apa is ehhez az egész kérdéshez, a gyerek születéséhez hogy áll hozzá. És aztán egyre inkább az apán keresztül tanulja meg a gyermek, hogy nem csak anya és apa van abból a szimbiózusból, amiben ők ketten vannak, csak az apa az, aki először belép ebbe, és tágítja a kört, és aztán jönnek a testvérek, aztán a nagyszülők, a rokonok, és a tágabb társadalmi környezet. Kinek a felelőssége a gyermek nevelése? Mert nem a gyermek tartozik gyűjteni a szülőnek, hanem a szülők a gyermekeknek. És én pedig nagyon szívesen hozok áldozatot, mondja Pál apostol, sőt, magamat is feláldozom a ti lelketekért, a lelki gyermekeiért, akikről szól. Néhány kép. Rajzold le a te családodat. Ennyi az instrukció. Ez egy ilyen februári rajz. Ugye, mindenütt megy a farsang. Nem azt kértem a kislánytól, hogy a farsangot rajzolja le, de hát a farsang volt az a legutolsó élménye valószínű, ami akkor éppen erősen érintette. Anya a nagy királylány, aztán jön apa a török császár, én a kis királylány vagyok, a mama a szolgalány, vagy udvarhölgy, és a papa az udvarhölgy férfi, udvarfi mondja. Ugye? Kifejező a méret, a rajz. Úgy gondolom, hogy ugye az, hogy a mama a szolgalány, ezt nem a kislány találta ki. Ő ezt látta. Ebben a családban a mama a szolgalány, a papa meg a szolgafi. És mi pedig vagyunk a szülők. Gyerekek, őszinték. Egy rajz is nagyon sok mindent kifejezett családról. Egy nagy család. Hát erre jó ránézni. Szép színes. Még a vetítetnél szebbek a színek az eredetibe. Mondjuk, hogy de jó lehet itt ennek az én kislánynak, aki már egy 10 év körüli kislány, és ott vannak sorba a testvérei, aztán a végén anyu és apu. Öt éve elváltak. Öt éve ő csak hétvégéken, de ott is ritkán, mert más városba él az apa. Inkább csak nyaralásra megy el. A testvérei mind nagyobbak, kiröpültek, önálló életet élnek, De még 5 év után is a kislány számára a család így együtt család. Óriási a felelősségünk. Meg tudunk-e maradni együtt? 5 év után ez a kislány még mindig arra vágyódik, hogy együtt legyenek. Az édesapa nagyon jó anyagi körülmények között él, új családban, van új gyermek is, szeret a kislány ott is lenni, nagyon szeret ott együtt játszani, majdnem korabeli az ottani kislány is. De mégis ezt a családot szereti igazán, így. És az apa el akarta vinni külföldre, hogy ő akkor ott tudja, még egy nyelvet is tanulhat a kislány, meg sokkal jobb körülmények között lehet. És az anyának egy ilyen lelkiismereti kérdés merült fel, hogy ő most mit tegyen? Most mikor tesz ő jót, hogy odaadja, hiszen ott akkor a gyerek tényleg 2 nyelvet tanul rögtön. Nem-e az ő önzése, hogy ő itt akarja tartani a gyereket magánál? És ezért jött el. És hát egyértelmű volt, hogy ő is és a kislány is arra vágyódnak, hogy együtt maradjanak, ha már egyszer szétment a család, és ne menjen elő külföldre. Nem is ment el. Egy másik családrajz. Egy kicsit úgy, ez az apa olyan szerényen a szélén van. A nagyobbik kislány itt éppen nagyon haragszik a papára. Mert a mama is nagyon haragszik a papára. A papa valamit elkövetett, amit nem lett volna szabad. És én addig, mondja a kislány a papával, amíg ő így viselkedik az anyával, addig bizony én nem is fogom az apát sem szeretni, sem belemenni sehová. Ugye, mire kényszeríti-e a válás a gyereket? Lojalitás konfliktusra. Kihez húzok? Kivel legyek? A szívemet tépjem szét? Egy másik család? Milyen szép ez a sok szív. Ez a kislány még óvodás. Nagyon fejlett rajz. Nagyon értelmes kislány. Apa nélkül nőtt fel. Most van egy kapcsolat. Húzza, gyertek. Maradjon meg, Tibi. Legyen nekünk is családunk. Neki sose volt így együtt családja. Aztán egy másik, ez a kisfiú összehajtogatta a lapot. És akkor lerajzolta. Mami kávézik. Papi ül és tévét néz. Én kinn az udvaron focizok. Az ő fejecskéjébe így él a mi családunk. Hát... mi a család, társadalom legkisebb sejtje, az utódok felnevelésének a tere, ahol társadalmi rendet, kultúrát, normarendszert tanulhatnak meg a gyerekek. Sütő András azt mondja, hogy sorsot formáló, hamuba sült pogácsa, amit viszünk magunkkal egész életünkben, mint a kis királyfi. A család az, ahol zúzmarás időkben titkon ünnepelhető a titok, az együvé tartozás öröme. Aztán egy másik idézetet is olvastam, de nem tudom, hogy hol, ezért nem írtam bele a gépbe, hogy sehol nem ér bennünket olyan mélysebb és olyan nagy fájdalom, mint a családba. A legfontosabb első közösségünk a család. A család az ember önértelmezése szerint ez a tudományos meghatározás, amit már nagyjából az előzőben is olvastunk. És mi a család? Isten szerint, a Teremtő szerint, az Isten férfivá és nővé teremtette, megadta nekik az útmutatást, szaporodjatok, töltsétek be, uralkodjatok, elhagyja apját és anyját, ragaszkodik az ő feleségéhez, lesznek ketten egy test, a férfi a feleség feje, mint ahogy a Krisztus az egyháznak, úgy szeresse a feleségét, mint Krisztus az egyházat, önmagát adta érte. A nő nem az önmaga ura, ahogy mostanában, aki a református kalauz szerint olvassa a korintusi levélbe, hanem a nő teste a férjéé. Ne vonjátok meg magatokat egymástól, csak közös megegyezéssel, csak időre, nehogy a sátán fölborítsa a házasságotokat. A férfi szeresse a feleségét, és a feleség tisztelje a férjét. Ugye nevelésről beszélünk, de a mi életünk neveli a gyerekeket. Isten azt akarja, hogy ilyen családokban nőjenek fel a gyerekek. Boldog mindenki, aki az Urat féli, és az ő útjain jár. Kezed munkája után élsz, boldog vagy, és jól megy sorod. Feleséged olyan házad belsejében, mint a termőszőlőtő. Gyerekeid olyanok asztalod körül, mint az olajfa csemeték. Ilyen áldásban részesül az az ember, aki féli az Urat. Áldjon meg téged a Sionról az Úr, hogy láthasd Jeruzsálem jólétét egész életeden át, és megláthasd unokáidat is. Békesség legyen Izraelben. Békesség legyen a mi családjainkban. A gyerek hogy érzi magát a családban? Erre egy tudományos, egy pszichológus, egy szerző ezt az ábrát készítette, akinek a neve itt a kép bal sarkában van. Fontos elsősorban, hogy a szülők hogy viszonyulnak egymáshoz, szeretetet lát-e a gyermek. Lát-e olyan jeleneteket, mint Gerárban, Rebeka és Izsák nevetgéltek. Említette Krisztina, hogy a bűn története, a családok története ott az Ószövetségben, és a mi történeteinkben is, a személyes történeteinkben. Ugye, Ábrahám azt mondta a feleségének, ha bajban leszünk, már ezt előre, még nincs is ott a baj, már előre kioktatta, hogy mondd azt, hogy a húgom vagy. Nehogy bajom legyen a feleségem miatt, sőt, ez egy jobb helyzet így. És ezt kétszer Ábrahámék megteszik, és ott a gyermek, Izsák, és Izsák mit mond a feleségének, Rebekának? Mondd azt, hogy a húgom vagy. És a filiszteus királynak ezt mondják. És akkor Abimélek, ugye Abimélek, kinéz, és mit lát? Hogy Rebeka meg Izsák nevetgélnek. Évődnek egymással. Szeretetben vannak egymással. Rögtön felismeri. Miért nem mondtad, hogy a feleséged? Fölismerik a gyerekeink, hogy mi szeretjük-e egymást. Látják-e? Ez nem jelenti azt, hogy a hálószoba titkot kivittük. Hiszen a szeretetnek annyi megnyilvánulása van. És Van úgy, hogy a hétköznapi munkánkban, a hétköznapi teendőinkben már annyira bele merevedünk abba, hogy mit kell tenni. Hogy elfeledkezünk róla, hogy hát ki is nekünk itt a földi életünkben a legfontosabb most, a mostani életszakaszunkban. A párunk, a férjünk. És elfeledkezzünk arról a gyengétségről, kedvességről, szeretetről, ami megvolt. Csak éppen most megy a hétköznapi munka, és mint Márták most csináljuk a teendőinket. Terítünk éppen. Vagy teregetünk, vagy porszívózunk, mikor hazajön a férjünk. És most miért vagy itt láb alatt? A házastársi kapcsolat meghatározza. Aztán a szülői szerep. A házastársi kapcsolat meghatározza, hogy hogyan tudom betölteni a szülői szerepemet. Hogy tudok abban is helytállni, hogy van egység. Ugyanazt várjuk el a gyerekektől. Ugyanúgy viszonyulunk-e a gyerekekhez. Egységesen, ha mind a ketten mondjuk, hogy most ágyban van a helyed. Ugye pici gyerekeknél mi a legnagyobb probléma? Ándan kimennek az ágyból, most pisíni kell, most almát kérek, most szomjas vagyok, mindenféle van. Ha ezt nyugodtan, nyugodt hangnemben tudja az anya is és az apa is, hogy igen, jó, de vissza kell menni az ágyba, a te helyed ott van, a te helyed nem az én ágyamban van. És ha ezt elég türelmesen csinálják, és olvastam egy könyvet erről, Aludj jól, gyermekem, az a címe, nagyon jó, hogy nagyon határozottan, nekünk ez nagyon komoly problémánk volt, és nem is tudtuk megoldani. De csodálatos, hogy ezt a könyvet a menyem meg a fiam hasznosították, és mondták a gyereknek, hogy ott az ágyban a helyecskéd. Sírt, rángat, minden. Könyv azt írja, ne menj túl közel a gyerekhez, mert akkor beléd kapaszkodik. Ilyen kis apró, cseres kis tanácsai vannak. Nézd be az ajtón, mondjad neki, hogy semmi baj, itt szöszmötölök. És tényleg az unokámnak azt mondjuk, hogy szöszmötölünk, és akkor így ezt elfogadja. De ezt a könyv írta így, hogy mondd azt, hogy te most itt tevékenykedsz a másik szobába, vagy a konyhába, itt szöszmötölök, itt vagyok, te aludjál. És leírja ez a könyv, hogy először menjél be sűrűbben, de csak az ajtóig, és ne állj oda, mert már rögtön beléd fog kapaszkodni, és mondd neki nyugodt hangon. És akkor, ha nem hallgat, apa is menjen, ő is nyugodt hangon. És mind a ketten legyetek meggyőződve, hogy semmi baja nem lesz a gyereknek. És akkor egy kicsit hagyjátok most már, hogyha még tovább ordít, most akkor hagyjátok még 15 percig is a végén már, hogy még akkor sírjon, átszólhatsz, itt vagyok, nyugi. Hát nem könnyű ezt megvalósítani, ezt kipróbálták, és ez bevált a menyeméknek. És a gyerek fejlődése, ez mind a három, egy kör alak, egy kicsit ez ugye eltorzult a, talán ott még jobban kör, ezek összefüggenek egymással. Hogy hogy tudjuk a szülői szerepünket, mennyire boldog a házasságunk, és a gyerek hogy viselkedik, az gyakran tükröt tart arról, hogy mi hogyan viselkedünk. A házastársi kapcsolat szól a gyerek számára arról, hogy van egység, vagy éppen nincs a családban a két szülőfél között. A szülői kapcsolat szól a szeretetről, az elfogadásról, és ugyanakkor követelményekről. Az egyik fiunknak volt a tanítónéni, ilyen nagyon szigorú tanítónő, de mindig elmondta a gyerekeknek, és ezt a gyerekek nem csak a mondásból tudták, érezték, hogy követelek, mert tisztellek. És ezt olyan kiváló tanítónő volt, hogy a gyerekek tényleg érezték a tiszteletet is. Követelt, de tényleg a fiam is megértette azt, hogy ilyen pacnis füzetet, vagy ilyen szamárfüleset nem viszünk be a tanítónéninek. Akkor most megpróbáljuk szebben, vagy újból, vagy meg is kértük a tanítónénit, hogy szabad-e akkor úgy kitépni a lapot, hogy az elsőt beragasztjuk azért, de ha olyan, hogy tényleg tiszteljük a tanítónénit, olyan munkát adunk le, ami az ő számára is örömet fog okozni. És egy ilyen családban a gyermeknek van bizalma a szüleihez, és tisztelete a szülei iránt, hiszen ez a jövőjének az áloga. Konfliktus az mindig egy bizonytalan helyzet. Ugye? Az egy olyan helyzet, krízisnek is szokták nevezni, a már elhúzódó vagy erőteljesebb, hogy egy útelágazás. Dőlhet erre, dőlhet arra. Mikor konfliktus van, akkor mindig van feszültség. És ez önmagában ez nem olyan nagy baj, hiszen ez a feszültséget is Isten adta nekünk, hogy most egy kicsit figyeljetek jobban oda. Hát az érzelmeink azok mindig figyelmeztetnek. Figyelmeztetnek, hogy most helyzet van. És abban a helyzetben nem mindegy, hogy kire gondolunk. Mire gondolunk, egyáltalán megállunk-e a helyzetbe. A házastársi konfliktusnál, hogyha már 120 fölött van a pulzusszám, amit az embernek nem kell mérni, érzi, akkor azt mondják, hogy legjobb abba hagyni. Most egy kicsit menjenek külön, gondolják át. Ugye a negyedik Zsoltárban, hogy nyugodj meg a fekvő helyeden, higgadj le, vagy a 37. talán, hogy ne indulj haragra a gonoszok miatt. Az indulatunk nem jó tanácsadó, de van indulat, és Isten adta az indulatot, hogy most helyzet van, most figyelj, most nem mindegy, hogy merre mész, döntés van. És a döntés mindig a mi felelősségünk. Hogy elsodródunk-e az indulattal, vagy pedig megállunk, és az Urat kérjük. Ugye még a világ is azt mondja, hogy számolj tizet, amikor ilyen indulatos vagy. Kezd el számolni. Ha sikerül megoldani a konfliktust, az a gyerek számára egy biztató lépés, van megoldás. Lehet tanulni belőle. 8 éves kislány nekem olyan aranyosan mondta, hogy nem baj, a kudarcaink nem, az nem baj, hogy van kudarcom. A kudarcból tanulni lehet. Ez nem árt egyébként ez a verbalizálás sem. Mert van úgy, hogy egy picit lehígasztja az embert. Épp a napokban volt az unokám is mondott valamit, amin én annyira elcsodálkoztam, hogy azt mondja, hogy nem baj, mama, ha nem megy, túltesszük magunkat rajta. Hát megmondom őszintén, hát ettől a kis fiúcskától ezt a dolgot nem vártam, mert éppen nem ilyen a természete, hanem rendkívül indulatos kisgyerek. És aztán a fiam mondja, hogy nagyon jó óvodába jár a kisgyerek, és az óvónők ilyen verbális megnyilatkozásokra is tanítják őket. Hát ott az igére nem tanítják a gyermeket, de az is jó, ha csak egyszerűen ilyen kis egyszerű mondásokat, és már gyereknek, kicsinek, hát 5 évesnek is már fejébe úgy megjelenik, hogy jó, hát itt van egy lehetetlen helyzet, amit nem tudunk megoldani, van, amin túl kell tenni magunkat. A rend, ugye, Istennek a rendje, az nyugalmat, békességet áraszt. És a rendetlenség, az feszültséggel jár, és a káosznak az ura, azt tudjuk, hogy nem Isten. A gyerekek látják, hogy ezek a konfliktusok milyen módon oldódnak meg, milyen módon jutnak el valamilyen nyugvó pontra, akár megoldódás lévén, akár úgy, hogy most tegyük rajta túl magunkat, akár úgy, hogy most ezt napoljuk el. De mi a harag, a haragtól való megszabadulásnak az útja? Csak a megbocsátás. És olyan helyzet nem lesz, hogy nekünk ezt nem kellene gyakorolni. Mert mindig lesz. Mindig lesz. A gaz, az mindig nő a kertünkbe is. Mindenkinek a kertjébe. Mindig lesznek olyan dolgok, amiket meg kell bocsátanunk. És a megbocsátás az nem érzelem kérdése, hanem döntés kérdése. És akkor is meg kell bocsátanunk, ha azt mondjuk magunkban, hogy nekünk volt az igazunk. Nem vagyunk az igazság letéteményesei. Mi látjuk a helyzetet egyik oldalról. A másik látja a másik oldalról. A gyerek meg kívülről. Aztán le is rajzolja, hogy milyen a mi családunk. Ugye, ha fennmarad a konfliktus, és tartós lesz, és nem tudunk semmilyen megoldásra jutni, akkor hát egy ilyen stresszbe kerül a család, szülők is, gyermekek is. És akkor jönnek a megoldásaik, az ő saját megoldásaik életkoruktól függően. Ugye kicsi gyermek mit csinál ilyenkor tartós stresszbe? Hát azt mondja a pszichológia, hogy regresszióba esik, egy kicsit visszább megy, amikor még jó volt, amikor még rendben voltak a dolgok. Aztán elkezdi az ujjacskáját szopni, rázni a körmöcskéjét, vagy bepisil, vagy nem tudom. Nagyobb gyerek, nyugtalan az iskolába, többet verekszik esetleg. Vagy ellopkod ezt az kis apró tárgyakat. Aztán a még nagyobb gyerek mit csinál? Hát, temperamentumától függően vagy föllázad, és akkor agresszíven a felnőtt társadalom ellen fordul, hogy úgy mondjam, a társadalom ugye azt, aki éppen képviseli ott az iskolába, ne fogadjunk szót a tanárnak. Az egyik iskolában sarokba szokták állítani a gyerekeket, amikor a kisfiú mondta, mondjuk egymásnak, hogy ne állj oda a sarokba, mondják. Mondják? Vagy pedig, hát magába húzódik, illetve hát a kamaszkorban nagyon gyakori, mint a veszélyekről, majd a kis csoportban gondoltuk, hogy ott lenne jó beszélgetni, de nagyon könnyen a gyerekek sodródnak olyan kortárs közösségekbe, ahol őket szeretik, elfogadják, nekik valami extra szerepük is van, mi én itt jó fej vagyok, és már nem is akarok a családhoz tartozni, egyébként teljesen harmonikus családban is. Egy lépcsőfok a kamaszkorban, a felnőtté válásban, az önállóság kialakulásának nagyon gyakori lépése az, hogy én ehhez vagy ahhoz a társasághoz akarok tartozni, ehhez vagy ahhoz a közösséghez, és annak a ruházatát hordom, annak a jelvényeit, Nike, vagy nem tudom mi, ami neki fontos, vagy hát ugye az a tiszta feketébe, ez a, hogy hívják ezt a, igen, a piercing, igen. Hát, szóval vannak ilyen jelek, jelvények, hogy én ide tartozok a technohouse, vagy nem tudom, hogy hívják ezeket, nem annyira tudom, de vannak közösségek, ahol ő jól érzi magát, és ő oda akar tartozni. A válás a gyerek számára a reménytelenség, a könyörtelenség kifejezése. Nincs megbocsátás. Most már tehetsz, amit akarsz, eddig ezt csináltad, mehetsz. Nem küzdöttük meg egymással azt a harcot, hogy igen, lehet békességre jutni, de nem magunktól. Mint ahogy mi nekünk is a nevelésünk, hát amikor az Úrral kezdtünk járni, akkor változott, egy kicsit szigorúbb lett a férjem, mondták is a gyerekek, most szigorúbb, meg elkerült a tévé az ebédlőasztaltól. El is romlott. Aztán utána hosszú évekig nem is volt tévénk. Az volt a legjobb. De amíg ott volt a tévé, férjem ült a képernyő előtti részen, nem a fő helyen, egy alsóbb rendű helyen, és a gyerekek állandóan mondták, apu, húzd le a fejed! Ugye, mert úgy tudtam őket odacsalni az asztalhoz, hogy akkor jönnek enni, hogyha ott a tévé. Az Úristen megoldotta, jöttek enni, nem volt tévé, volt viszont a példabeszédek könyvéből. Minden reggel egy sor. Volt feszengés, hiszen a mi gyerekeink akkor már ilyen 10-13 évesek voltak. Volt feszengés, hogy a férjem most a példabeszédek könyvéből olvas, és nagyon engedelmes volt, mert az édesanyám mondta, hogy Sanyikám, ne olyan hosszú szakaszt olvas, csak egy igét. A példabeszédekből egyet. Mert addig a férjem tartott egy ilyen komolyabb áhítatot, és úgy látszik, hogy a sok volt a gyerekeknek. És azért nem akármi dolog ez, hogy valaki az anyósára hallgat. Úgyhogy anyukám azt mondta, hogy a példabeszédekből húzkodták a szájukat, mégis az, amelyik jobban húzkodta a száját, ha délután valahogy szóba jött, mindig a ő emlékezett rá. Az, aki jobban húzkodta a száját. Úgyhogy nem jelent semmit, hogyha húzkodják a szájukat, az az ige, ami elhangzik, az az ő szívüket is eléri. Újabb rajz jön, hogy egy kicsit fölviduljunk. Igen, félig. Ugye félig tarthatom most ezt, vagy hogyan vagyunk, Viktória? Viktória, most akkor ugye, mert félkor kezdtem, tarthatom félig? Köszönöm szépen, jó. Újabb rajz. Hát ezt most kaptam, dolgozom egy ilyen bántalmazott anyák otthonába, ahová gyerekeikkel jöhetnek arra az időszakra, egy maximum másfél évre, amíg olyan lehetetlen a körülményük, hogy egyszerűen nincs hol lakniuk. Otthonról elmenekültek, és hát olyan súlyos helyzet volt, hogy el kellett jönniük. Megmondom, van olyan is, hogy kiózanítja ez a férjet. Volt olyan, aki aztán visszajött, mert karácsonykor vissza szoktak jönni, meghívót kap, a régi anyák is, ezt az üdhadsereg tartja fenn egyébként ezt az otthont, és jöttek vissza úgy anyák, hogy már visszament a férjéhez, és jött a gyerekkel. Mondjuk az apa nem jött el vele, ez most jut eszembe, de azért örültünk nagyon neki, mert azt mondta, hogy rendeződött a kapcsolatuk. Aztán van, akik anyagi okok miatt egyszerűen nem tudták az albérletet tovább fizetni, az apa elment egy apaszállóra, az anya pedig a gyermekével itt van a mi szállónkon, ezen a, most miénk, hát az üdvhadseregnek ezen a szállóján, és ez a kisfiú 10 éves. Azt a műgondot, igazi leveleket ragasztott oda cellufszal, ezt a fát úgy készítette el, 10 éves, és azt mondja, hogy itt van apa, anya, és én, amikor anya engem a bébi hordóba hozott. A bébi hordóba ott vagyok én. Ugye, ennek a kisfiúnak volt egy biztos kisgyermekkora. És most van egy nagyon bizonytalan helyzete. És ő tudja, hogy ő náluk más a helyzet, mondja is nekem, hogy mi nem azért vagyunk itt, mint a többi anya, ő maga mondja 10 évesen. Minket nem bántott apa. Csak nincs pénzünk fizetni az albérletet. Mert apának nincs most munkája. És várja. Most már hónapok óta ott van, és úgy érzem egyre türelmetlenebb. És szintén az anya otthonban készült ez a családrajz. Elsőnek a mama, aztán anyu, unokatesóm, nagybácsikám, nagynénikém, unokatesóm, mama barátja és én. Egyébként más gyerekről is hallottam ilyet. Mama nem tehet róla, szerelmes. A nagymama, és azért van barátja. Hát ebben a korban élünk, ki neveli a gyermeket? Sajnos az anya otthonba is mennek ezek a szappanoperák. Én komolyan mondom, én úgy szeretném, ha nem volna ott tévé. Ott a gyerekekkel olyan jól tudnának játszani, vagy társas játékozni, vagy kinn az udvaron homokozni, vagy bármit. Megy a tévé, és mennek ezek a illúziókat kergető ilyen szerelmi történetek. És mennek ezek a kislányok, mind a nagyobb kislányok is, de már olyan 5-6 éves kortól már mennek ezeket a filmeket nézni, ki neveli őket. És azt hiszem, hogy ez nem csak az anya otthonban van így, hanem otthon. És az a kérdés, nem az a kérdés, hogy a gyerek hány órát néz tévét. Az a kérdés, hogy mi hány órát nézünk tévét. Mert az a szellemi hatás, az minket ér, őt is éri, minket is ér. És nem mindegy, hogy milyen szellemi hatásnak tesszük ki magunkat. A szellemi hatás, ugye egy szellemi harcmezőn vagyunk. A zsidókhoz írt levélben olvassuk, hogy minden Jézus Krisztus lába alá van helyezve, de még nem látszik. Még nem látszik, de mégis minden a lába alá van helyezve. De itt még van hatása. Annak, aki emberülő volt kezdetektől fogva, és azt nézi, hogy hogyan veszejtsen el, kit kapjon el. Bizony ez a kis lány, hát egy ilyen nagy családot rajzolt ki, valahogy nem is stabil az ő kötődése, kapcsolata, nem is olyan pici ez a gyerek, aki ezt rajzolta, ilyen 9 év körüli, hát... Így a levegőbe lóg ez a család. Látszik. Ez a másik is. Ugyan ott van már Nike, a fölirat, az anya testvére és az anya testvérének a barátnője. Ők vannak színesen, kiemelve. Ők az ideál. Nagyobb gyermekek, ez is már egy 12 éves kislány, ideált keresnek. Ők az ideál neki. Ő anyukája, meg ők, őt ott a kis szürkécskén, és körbeírta, hogy ő még kit szeret. Ő mindenkit szeret. Ő úgy szeretne szeretni, és úgy szeretne szeretve lenni. Ez a sok-sok személy, akiket odaírt körbe, őket mind szeretné. A gyerek minden helyzetben tanul, konfliktuskezelési módokat tanul például. Jó volna, ha olyan konfliktuskezelési módot tanulna, mint amilyet Abigail. Amikor ugye az a durva férje, Nábál, akit segített Dávid, és akkor ő meg azt mondja, hogy ki az a kutya, Dávid most. Hogy jön, hogy kenyeret adni a harcosainak. Ki az a kutya? És akkor Abigail összeszedi a kenyeret, összeszedi, amit tud, és megy a király elé, Dávid elé, aki akkor még, hát fölkent király, de még nincs a hatalmában, még folyik Saullal a harc, és leborul előtte, és azt mondja, hogy nem volna jó, hogy te mentsd meg magad, és nem hagynád, hogy az Úr mentsen meg téged, és ezt később még szégyelnéd, hogy magad mentetted meg magad, és nem az Úrra bíztad magad. Hányszor akarjuk mi magunkat megmenteni, és nem az Úrra bízzuk magunkat? Nemi szerepeket, hogyan viselkedik egy asszony, hogyan viselkedik egy férfi, figyelnek a gyerekek bennünket. Tanulják, hogy mi hogyan értékeljük önmagunkat. Ha én egy mosogatóronynak tartom magam, akkor ne csodálkozzam, ha esetleg a férjem is engem mosogatóronynak fog tartani, vagy az anyósom is. És akkor nem Isten gyermekének tartom magam, hanem cselédnek, és akkor sértődgethetek meg, hogy esetleg valaki engem cselédnek néz. Ott tanuljuk meg az egymáshoz való viszonyokat, mások elfogadását, elutasítását, az érzelmek kezelését, hogyan csillapodunk meg, hogyan érünk el bizonyos célokat. Ezek így mennek a családokba. Anyukám is migrénes volt, ha konfliktus van, akkor már jön a fejfájás. Én is migrénes vagyok. Aztán a gyerek is kitalál valami kis pszichoszomatikus tünetet magának, és akkor az a mi megoldás módunk, hogyha konfliktus van, akkor belemenekülünk valamilyen betegségbe mondjuk. Viselkedési szabályokat, és erkölcsi értékeket, attitűdöket, de mindezt kapcsolatban, csak is kapcsolatban. Nem tudja másképp megtanulni. Hát kapcsolatban van, állandóan. Egymásra vagyunk utalva, kapcsolatban vagyunk folyamatosan. Ugye egy gyermek csak családba születhet. Vagyis egy anya, egy apa kell ahhoz, hogy gyermek szülessen. Hogy aztán ebből család fog összeállni. Vagy nem. Az a felnőttek döntése, és a felnőttek felelőssége. A gyerekek a család mellett teszik le a voksot. Ez egyértelmű. Az önmegtagadást. Ugye, hogy amikor jön a dühösségem. Hogy berje ez a kis gyerek, és már ezt csinálja? Hogy tudom az Úrra bízni azt az én dühömet, hogyan tudom önmagamat megtartóztatni, számot, a kezemet, az indulataimat. A gyerekek minden helyzetben tanulnak, ez a kisbaba, lehet, hogy inkább a telefon rugóját tanulja, nem a gépet, az anya, aki lehet, hogy otthon dolgozik, lehet, hogy tanul. Nagy veszélynek vannak közbe kitéve a gyerekek, pedig mondjuk egy jó időszak ez, hogy tanuljunk akkor, amikor otthon vagyunk gyesen, mert amikor dolgozunk, még kevesebb lesz, ugyanakkor viszont hát nagyon megterheli a családot. Már találkoztam olyan kisgyerekkel, aki tévéfüggő volt, ez alatt az idő alatt az édesanyja egyetemista volt, a nagymama még dolgozott is, és a gyerek tévéfüggő lett. Egyszerűen nem lehetett kikapcsolni. Üvöltött, ha kikapcsolták a tévét. Ugye tanul ez a kisgyerek is itt, amit mutat apukája, hogy figyeli. Figyelnek bennünket. Ő már nem akarja ezt figyelni. Ez a kisgyerek. Ő már nem akar erről hallani se. Ő befogja a fülét. Vita van, talán nem durva, de lehet, hogy kényes ez a téma, és ez a gyereket zavarja. Itt már ugye egy két gyermekes család, mind a két gyerek itt nem elég rosszul látható a képen, befogja a fülét. Anya a fejét fogja, apa pedig magyaráz. És egy kamasz, aki nem szól, hanem begubózik. És aztán eljön egy pszichológushoz, mondjuk, hogy valahogy ki kéne nyitni ezt a gyereket. A nevelés lényege a gyermek beillesztése az isteni rendbe. Abban a rendbe, amelyben Isten az embernek egy olyan lehetőséget adott, egy védő, óvó kertbe helyezte, és megmondta, hogy mit tegyél, és mit ne. Fölrúgtuk, de még akkor is kaptunk bőrruhát, de a bőrruhántól kaptuk a megváltót, az új élet lehetőségét. Határok között élünk, és az ember állandóan elfelejti. Elfelejti, hogy korlátozott lény az ember. Sajnos elfelejtjük, hogy atomreaktort hová építsünk, vagy hová nem. Elfelejtjük, hogy nem a mi dolgunk az összes bolygót kikutatni, és ilyen kérdéseket ennek a felmerülésére lehetőséget adni a gyerekeknek, hogy egy 12 éves kisfiót az anya otthonba, hogy azt mondja, Jutka néni, most akkor hogy lesz, hogy majd akik gazdagok, azok elmennek majd az új földre, az új bolygóra, és akkor mi itt maradunk? Ugye a gyerekeknek vannak egzisztenciális félelmeik, kérdéseik. Sose felejtem el, már 20 évvel ezelőtt történhetett, akkor volt egy ilyen sorozata a tévébe állítólag, ami természetfilm, tehát nem is valami olyan, ami ilyen szappanopera, vagy krimi, vagy nem tudom mi, ami tudományos, és abban szerintem több mint 20 évvel ezelőtt volt, Hogy kihűl a föld, akkor még az volt, mert ugye most már egy jó ideje a fölmelegedést tapasztaljuk, vagy a tudomány arról beszél, akkor meg a tudomány valahogy a kihűlésről. Én magam nem láttam ezt a filmet, de volt egy kisfiú, aki azt játszotta, akit az édesanyja nevelt, maga az anyuka egy szép arcú hölgy volt, csipőficamos. És ő maga mondta el, hogy ő azt hiszi, hogy őt a férje csak megszánta, és azért vette el, egy szép férfi, és bizony elment egy másik szép nővel, és ő egyedül neveli ezt a kisfiút, ez a kisfiú kitűnő tanuló volt az iskolába, de éjszakai szorongásai voltak. És mit játszott ez a gyerek? Azt játszott a homokból, így épített ilyen kis hegyeket, völgyeket, és akkor állatok voltak benne, és akkor jön a fagyás. És akkor az állatok ott megfagytak, belesüllyedtek a homokba, és akkor a végén már nem maradt más, csak az elefánt anya meg a kis elefánt. És akkor ahogy ezt, ezt filmre lehetett volna venni, ahogy ez a tragédiát játszotta, hogy már az elefánt anya lába is már fagy. És akkor végén egyedül maradt a kis elefánt, és leveleket dobált szét, kis apró papírfesznyiket ott a homokba, hogy kimenti meg a kis elefántot. Mert jön a fagyás. A gyerekeknek arra van szükségük, hogy biztosak legyenek benne, hogy van megmentőjük. Annak az anyukának is, és annak a kisgyereknek is. Ki menti meg a kis elefántot?